Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén itt van Magyaris Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. Örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok. November 4-e délután 2 van a mi időnk szerint, és annyi biztos, hogy az Egyesült Államokban nem dőlt el még a választás, több államban számolják a szavazatokat. Miért nincs még végeredmény?
Jó napot kívánok! Ez az amerikai szavazási, illetve választási rendszernek a sajátossága, ugyanis államonként külön-külön rendezik a választást, tehát illetve a szavazást, nem szövetségi szinten szabályozzák ezt, és különböző szabályok vonatkoznak különböző államokban arra, hogy például meddig fogadnak el levélszavazatot, például az egyik olyan állam, amely kulcsfontosságú lehet, és amelyre gondolom, mint a demokraták, mint a republikánusok izgatottan várnak, Pennsylvania, 20 elektori kollégiumi szavazattal, amely egy legutóbbi legfelsőbb bírósági döntés értelmében péntekig fogad még el levélszavazatot. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy igaz, hogy az államoknak a döntő többségében gyakorlatilag 44-ben lezárult a választás, illetve hát ilyen pillanatban eredmény van. Az persze egy másik kérdés, hogy ezt az eredményt, vagy ezeket az eredményeket mindenhol elfogadják-e, vagy nem. Valószínűleg inkább igen, mert eléggé nagy különbségekkel nyertek a jelöltek, ahol nyertek. Viszont van egy fél tucat állam, 6 állam, amelyek be még nem zárultak le a szavazásoknak az összegyűjtései, illetve megszámlálásai, és ezek az államok lesznek azok, amelyek döntenek. Eddig is tudtuk, hogy nagyjából ezek az államok fognak dönteni. Persze nem arról volt szó, hogy azért fognak dönteni, mert legkésőbb fogják összegyűjteni a szavazatokat, hanem azért, mert ezek az államok azok, amelyekben valódi küzdelem folyik a két jelölt között. Hogy korábban említettem, az államok nagy többségében 20-30% pontokkal nyertek a jelöltek a másikkal szemben, ahol nem volt igazán tétje úgymond a szavazásnak. Itt viszont van ezeknél az államoknál.
Beigazolódott-e az eddig ismert adatok szerint, hogy a korai szavazatok és a levél szavazatok döntő jelentőségűek lehetnek?
Ezt nem lehet tudni, mert legalábbis személyesen nem láttam olyan statisztikát, ami azt mutatta volna, hogy szignifikánsan eltérnek a levél szavazatokon, és azt nem is mérik azt, legalábbis nem tudok róla, hogy a levélbe leadott szavazatok milyen arányban osztanak meg a jelöltek között, és a személyesen leadott szavazatok milyen arányban osztanak meg a jelöltek között. Az biztos, hogy az általános felmérések szerint persze ezeket kicsit óvatosan kell kezelni. Általában a demokraták voltak azok nagyjából kétharmaduk, akik inkább a levélszavazást választották, vagy legalábbis azt mondták, hogy azt fogják választani. Ezzel szemben a republikánusoknak kb. Egyharmada volt az, akik a levélszavazás mellett tették le a voksukat. Nem lehet tudni, hogy végül is hányan szavaztak levélben, hányan szavaztak az úgynevezett korai szavazáson, hiszen az a 90 millió körüli szavazat, amely beérkezett november 3-a előtt, azok ebből a két csoportból terültek össze, tehát egyrészt a levélszavazás, másrészt pedig az úgynevezett korai szavazásból, és hát nyilvánvalóan a személyesen leadott szavazatok, ha hinni lehet korábbi elképzeléseknek, akkor azok inkább a republikánusok támogatói, azok, akik személyesen adták le a szavazatokat, és nem pedig a demokraták. De hát ezek csak feltételezések, legalábbis most ilyen pillanatban még nem tudunk arról, hogy pontosan milyen arányban voltak a levél szavazatok, illetve a személyesen leadott szavazatok egyik vagy másik jelölt mellett.
Miért volt olyan fontos a levél szavazatok és a korai szavazatok kérdése ebben a választási kampányban? Mert hogy nagyon határozott véleményt fogalmazott meg a két csoport.
Egyrészt a republikánusok szkeptikusak a levélszavazás technikai lebonyolítását illetően. A levélszavazásnál elvileg, tehát most abszolút elvileg mondom, több lehetőség van a visszaélésre. Tehát a levélszavazásnál szerepelni kell természetesen a szavazó aláírásának, szerepelni kell egy tanúnak, megfelelő dátum, megfelelőképpen lezárt boríték, megfelelő helyen bedobott szavazócédulák, plusz több helyen megengedték az úgynevezett telott harvestinget, ami azt jelenti, hogy egy valaki, egy családtag, rokon, vagy akár egy háztartás belő összegyűjtetett több szavazócédulát is, és elvihette arra a helyre, ahol bedobta. Most ez egy másik kérdés, hogy nem csak a szavazó urnák voltak szavazó helyeken, hanem kitettek urnákat nagy bevásárlóközpontokba, sőt, úgymond útmenti urnák is voltak, tehát itt azért több lehetőség volt arra, hogy valamiféleket manipuláljanak, mint hogyha valaki személyesen elmegy és leadja a szavazatát. Most a másik érdekes kérdés az, hogy a felmérések szerint amióta elkezdhettek korai szavazást, illetve lejövő szavazást, akkor Joe Biden sokkal jobban állt Trumphoz képest, és a demokraták feltetően tudták, és ezért erőltették talán ezt a szavazási módot, hogy Trump 2016-ban és az utolsó hetekben hozott nagyon sokat be a hátrányából, mint ahogy most is. Sokkal jobb kampányoló, mint Joe Biden, aki hát eléggé mondjuk visszafogott kampányt folytatott, hogy finoman fogalmazzak. Tehát elképzelhető, hogy a demokraták nem akarták megvárni azt, hogy a Trump kampány és Trump maga belelendüljön igazán az utolsó egy-két hétbe, és ott megfordítsa akár a közhangulatot, akár a bizonytalan szavazókat, és ezért biztattak embereket arra, hogy minél korábban szavaznak, és hát természetesen ott volt, és ott van a járvány, a COVID-19 vírus, ami miatt sokan nem akarnak olyan helyre menni, ahol nagyobb számban verődnek össze emberek, és azért lehetett látni a különböző felvételeken, különböző szavazóurnáknál, illetve szavazó helyiségeknél, hogy azért az emberek sorba álltak, elég magas volt a szavazási arány, magasabb, mint 2016-ban, hogyha jól tudom, most először hallotta meg az Egyesült Államok történetében a 150 millió számot. Persze hát hozzá kell tenni azt, hogy most már 320-30 millióan vannak Amerikában, de mindesetre most arányokat tekintve is a szavazásra jogosultaknak kb. 60%-a ment el szavazni, még 4 évvel ezelőtt 55-56% volt, korábban meg volt olyan, hogy alig több mint 50%. Tehát sok olyan tényező volt, ami amellett szólhatott, hogy végül is nagyon sokan a korai szavazást, illetve a levél szavazást választották.
Ki fog derülni valaha is, hogy a korai meg a levél szavazatok milyen irányúak voltak, vagy ezeket bekeverik? És nincs ennek regisztrációja. Csak hogy az előzetes elképzeléseknek lesz-e próbája?
Hát valószínűleg attól tartok, hogy megint csak ez állami feladat. Tehát szövetségi szinte biztos, hogy nem rendelhetik el azt, hogy bekeverjék, vagy ne keverjék be. Ja, hiszen minden állam szuverén módon határozhatja meg, hogy hogyan kezeli a szavazati lapokat. Elképzelhető, hogy lesznek olyan államok, ahol összesítik, lesznek olyan államok, ahol egyszerűen nem jelzik azt, hogy levél szavazat, vagy személyesen leadott szavazatról van szó. Ez államok függ, és hát őszintén szóval nem tudom, hogy mondjuk Wyomingban, vagy Oklahomában, vagy akár Pennsylvaniában milyen szabályok szólnak emellett, és egyáltalán bármelyik párt kérheti-e azt, hogy válasszák külön, vagy ilyen módon tudják felmérni azt, hogy mennyire vált be, vagy nem vált be a korai szavazás, vagy a levél szavazás. Vannak különben olyan helyek, ahol elkülönítik őket, tehát ilyen is van. Ez még egyszer hangsúlyoznám, ez államoktól függ, ez nem szövetségi kérdés.
A magas részvétel melyik jelöltnek kedvez? Van-e erről valamilyen elmélet vagy korábbi gyakorlat?
Hát az elmélet az, és ez a úgymond hagyományi bölcsesség, hogy az inkább a demokratáknak kedvezne, de most úgy tűnik, hogy nem kedvezett a demokratáknak, mert 2016-ban Hillary Clinton nagyjából 2,5-3 millió szavazattal nyert, és a mostani számok szerint nagyjából 2 millió a különbség országosan Joe Bidenre, illetve Donald Trumpra leadott szavazatok száma között, tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindkét jelölt x millió szavazata többet kapott, mint 2016-ban, de a közöttük levő mondjuk rés az nem szélesedett, vagy nem tágult, tehát magyarul mindegyik kapott 1-2 millió szavazata többet, mint 16-ban, de ugyanúgy a demokraták országosan kb. Hát 2 millió többet kaptak, mint a republikánsok. Hozzá kell tenni azt, hogy ennek azért kicsit csalók a jellege, hiszen olyan nagyon nagy lélekszámú államokban, mint például Kalifornia, kb. 30% ponttal vezetett a választások előtt, és nyert is Joe Biden Donald Trump-al szemben. A Kaliforniában 34-35 millió ember él, és az ott leadott szavazatoknak a száma az fölér 10 kisebb államban leadott szavazatokkal. Tehát, hogy ott nagyon nagy arányban nyer Biden, akkor nagyon megugrik az őre leadott szavazatok szavazatoknak a száma, de ez hát az amerikai választási rendszer ismertében ez nem jelentkezik az elektori kollégiumi szavazatok számába, mert ugyanúgy 5-5 kap Kaliforniában, mint hogyha csak egyet több szavazatot kapott volna, mint Donald Trump ebben az államban.
Párt delegáltak a választási bizottságokban vannak-e, akik tudnák személyesen ellenőrizni a szavazatok összeszámlálásának folyamatát?
A választási bizottságok vannak, és mindegyik párt, hát úgymond ilyen felügyelőket, amerikai szó vagy angol szó, a vocsereket küldött, akik hát éles szemmel próbálják kiszűrni a szabálytalanságokat. Erre lehetőség van, az utóbbi időkig nem volt erre lehetőség, de most lehetőség van. Tehát ők hivatalosan nem a választási bizottságoknak, az állami választási bizottságoknak a tagjai, hanem jelen lehetnek, nézhetik, hogy adott esetben mondjuk, hogyha csak egy közismert példát mondjak, a személyes szavazásra nincsen valamilyen láncszavazás például, mert ezért közismert hát visszaélés személyes szavazásnál, vagy azt nézhetik esetleg, hogy most csak bemondásra fogadják el valakinek a jelentkezését, vagy a személyazonosságát, vagy ténylegesen el is kérik a személyazonosságot igazoló akár jogosítványt, akár bármilyen más dokumentumot, illetve majd az lesz az érdekes, hogy hogyha a levél szavazatokat megnézik és összeszámolják, és ott mondtam, hogy valószínűleg lesznek jogi viták, hogy visszamenőleg megnézik el, hogy például ki halt meg az utóbbi 30-40 napban, és az illető nevén fut-e esetleg egy levél szavazat, mert ez egy nyilvánvalóan az egy csalásra utal.
Az látszik-e már, hogy melyik elnök jelölt hogyan szerepelt az előrejelzett, kutatott, mért eredményeihez képest?
Hát általánosságban Trump sokkal jobban szerepel, tehát még ugye egyrészt országosan kb. 8% erőnyt mértek Bidennek, de még a csatatér államokban is Biden előnyét mérték. Egyeseken igaz, hogy sokszor kisebbet, mint amekkora Hillary Clinton előnye volt ugye ezekben az államokban, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, de általánosságban azt lehet mondani, hogy alá mérték, vagy nem megfelelően becsülték fel a Trump szavazóknak a számát, aminek egy-két oka van. Az egyik az, hogy a szavazóknak kb. 15%-a általánosságban nem árulja el a kérdező biztosoknak, hogy ő kire szavazna. A második, hogy úgymond az amerikai hát politikai légkört tekintve, főleg a média nagy részét tekintve, és általában a véleményformálóknak a befolyását tekintve, a nagy többség nem szívesen már nyilatkozik nyíltan arról, hogy Trumpot támogatja vagy nem. Tehát úgymond divatos inkább, amelyet kiállni, hogy igen, én támogatom az ő politikákat, támogatom ezt, támogatom azt, és aztán esetleg az illető bemegy a szavazófülkébe, és behúzza Trumpot. Tehát a Trump rejtőzködők az amerikai angolban, ez a Trump shy, a félénkek a kinevezi, az elnevezés ennek a csoportnak, tehát ez a kettő tényező eleve már eredményeztette azt, hogy az utóbbi egy-két hétben a csatatér államokban mért hibahatáron belüli különbségek úgy tűnik, hogy legalábbis több esetben Trumpnak az előnyét hozták, és nem pedig Bidennek az előnyét, mint ahogy korábban prognosztizálták.
Magyar idő szerint délután 14 óra 20 egy perc van. Mi van még nyitva ilyenkor az Egyesült Államokban? És mikor lesz ezeknek az államoknak egy korrekt zárása?
A végpontot mondom, ami biztos, ilyenak tűnik, és ez Pennsylvania, ahol legfelsőbb bírósági döntés megengedte, hogy a péntekig beérkező szavazó cédulákat is még beleszámolják. Ezzel különben Trump tiltakozott, de hát ez egy legfelsőbb bírósági döntés. Tehát a Pennsylvania-ba össze számolt szavazatok adják majd az utolsó szavazatokat ki ebben az elnök választási ciklusban. Most addig a többi lezárul. Pennsylvaniában, ahogy mondtam, a feldolgozottság az bő kétharmados, a többibe azért már Nevada kivételével 90-95 94%-os, tehát ott valóban utolsó szavazatokról van szó. Tehát ezek le fognak zárulni valószínűleg egy-két napon belül, vagy akár ma, és akkor már lehet tudni, hogy Pennsylvania játszik-e egyáltalán ebben az egészben, vagy nem. Ugyanis, hogyha addig Joe Biden a jelenlegi 236 szavazathoz még 32-t valahogy összeszed, tehát mondjuk megnyer két olyan államot, ahol 16-16 elektori kollégiumi hely van, akkor 270 szavazattal ő az elnök. Hogyha bármilyen kombinációban csinálja ezt meg, akkor ő az elnök. Hogyha viszont Trump ezekben a függő államokból, 6-ból elviszi a 4 legmagasabb számú elektori kollégiumi helyet, tehát elviszi Michiganbe, Georgiába, Észak-Karolinába, és hát mondjuk a másik helyen Pennsylvaniát leszámítva még Wisconsinbe esetleg fordítani tud, akkor ő Pennsylvania nélkül is elnök lesz, mert akkor, ha jól számom, 274 vagy nagyjából hasonló szavazata lesz. Tehát Pennsylvania nélkül, magyarul péntek előtt elvileg eldőlhet a verseny egyik vagy másik oldalra, hogyha a maradék 5 állam megfelelő kombinációját tudja egyik vagy másik jelölt maga mellett tudni. Ha viszont olyan a megoszlás, hogy mondjuk a jelenlegi felállás szerint Trump elvisz 3 billegű államot ezek közül, vagy Biden elvisz 3 billegű, vagy 2 billegű államot, Wisconsin és Nevada-t, Trump elviszi Észak-Karolinát, Georgia-t és Michigant, akkor egyiknek sem lesz 270, és akkor Pennsylvania fog dönteni, hogy ki kerül-e e fölé a szám fölé. Tehát két szenárió van, vagy Pennsylvania nélkül valamelyiknek sikerül, vagy pedig az, hogy Pennsylvania lesz az, amelyik dönt ebben a kérdésben.
Elektor egyenlőség esete előfordulhat? És ha igen, akkor mi van?
Igen, előfordulhat. Ebben az esetben, hogyha elektor egyenlőség van, akkor a képviselőház dönt. Na most itt is van egy kis csavar az egész történetben, ugyanis hogyha a jelenlegi képviselőházat tekintjük, ott az a republikánusoknak kedvezne, ami első pillanatra furcsának tűnik, ugye, mert a demokraták vannak többségben a képviselőházban, de amikor az elnök jelöltek között kell dönteni, akkor nem egyesével szavaznak, hanem államonként. És most ilyen pillanatban a 26 államból több republikáns képviselő van, mint demokrata. A demokraták megint csak azért vannak többségben, mert Kalifornia, New York, Massachusettsből nagyon sok képviselőjük van. Viszont, hogyha az államokat tekintjük, akkor a több államból van republikánus többségű képviselő a kongresszusban, mint demokratából. Na most ez idáig rendben van, de a csavara történetben az, hogy ebben az esetben nem a jelenlegi képviselőház dönt, hanem a január 3-án összeülő új képviselőház dönt, és már pedig tegnap az egész képviselőházról szavaztak, amit valószínűleg a demokraták fognak megnyerni, de abban az esetben, hogyha megint úgy nyerik meg, mint ahogy eddig volt, hogy számbeliek többségben vannak, de az államokat tekintve kisebbségben, akkor elképzelhető, hogy egy akár 30-40 fős demokrata többségű képviselőházból az egyenkénti államoknál a szavazásnál a republikánus elnök jön ki jobban, és nem például a demokrata. Ezt még nem tudjuk, hogy hogyan alakul, de ez az alkotmányos rendje annak, hogyha úgymond döntetlen az állás. Most ennek van még egy változata, hogyha egyes államokból két elektori csapatot vagy csoportot választanak, küldenek az elektori kollégiumba. Ebben az esetben a képviselő és a szenátus együttesen dönt arról, hogy melyiket fogadja el, melyiknek a mandátumát. Egy bizottság dönt, hogyha nem jutnak dőlőre, akkor megsemmisítik annak az államnak az elektori helyeit. Ez megint csak befolyásolhatja egyik vagy másik előtt számára a verseny kimenterét. Ez különben még nem fordult eddig elő. De előfordulhat, mert főleg ilyen viták során elképzelhető, hogy egy demokrata kormányzó más összetételű elektori csapatot küldene egy államból, mint egy republikáns összetételű törvényhozás üdvön abba az államból.
Mit mondott a két jelölt most az eddig látott eredmények alapján győztek mind a ketten?
Igen, mind a ketten győztek, hogyha egy kicsit cinikus akarok lenni, akkor végül is a jelenlegi amerikai társadalmi megosztást, polarizációt tekintve akár két elnöke is lehet az Egyesült Államoknak. A keleti és a nyugati parton lehet egy demokrata elnök, között pedig egy republikánus, de hát nyilván van, nem erről van szó. Mind a két elnök természetesen, vagy elnök jelölt azt mondta, hogy hát ő győzött, illetve Donald Trump mondta azt, hogy győzött, Biden pedig azt, hogy a legjobb úton haladnak, hogy győzzenek. Hát ők is látják ezeket a számokat, és gondolom, hogy a matematikai fejtörőket végeznek, vagy rejtvényeket próbálnak megoldani, hogy különböző kombinációkkal ebbe a hatalomba hogy lehetne megszerezni a többséget. Az igazság az, hogy amíg összeszámolják a szavazatokat, addig lehet így úgy sakkozni, hogy melyik három állam az, amelyik kell, melyik kettő nem kell, melyik milyen kombinációba kellenek, milyen kombinációba nem. De ahogy mondtam, ilyen pillanatban, és ez valóban 2 óra 33 és fél perckor, Donald Trump áll jobban, mert abban a hat államban, amelyekben még nem számolták össze teljes mértékben a szavazatokat, a két legkevesebb elektori szavazatot hozó államban, a Wisconsinban és Nevadában 10, illetve 6 elektori kollégiumi szavazattal vezet Biden. A többibe, ahol 16, 15, illetve 20 Pennsylvaniában, ott pedig Trump vezet. Tehát ez a jelenlegi helyzet, de bármifajta kombináció lehet a későbbiekben, mert például, hogyha csak egy államot nézünk, Michiganben elég jelentősen változott a korábbi helyzet, amikor a reggeli adatok voltak, akkor Trump még 200 000 szavazattal vezetett, 82%-os feldolgozottság mellett, az utóbbi egy másfél vagy fél órában pedig már csak 12 000 szavazattal vezetett, 90%-os feldolgozottság mellett. Persze nem mondhatjuk azt, hogy ilyen gyorsasággal fogy az előnye, mert elképzelhető, hogy olyan körzetekből jönnek majd be a hiányzó szavazatok, amelyek inkább vidékiek és inkább a republikánusok, és ez is fontos mindegyik államban, hogy honnan szedték eddig össze a szavazatokat, honnan számolták meg, és melyek azok a körzetek, ahonnan még nem, azoknak milyen általános politikai profilja van, mert azok azért változtathatnak az államokon belüli dinamikán is. Főleg úgy, hogy mondjuk Pennsylvania az egyik legjobb példa erre, ahol általában a városi környezetben levők demokrata szavazók, a vidéki környezetben levők republikán szavazók. Tehát Pennsylvaniában, amikor arról beszélünk, hogy Trump 12% ponttal vezetett, vagy vezet 650 000 szavazattal, a kérdés az, hogy ezt úgy szerezte meg, hogy az összes vidéki szavazatot gyűjtötték össze, de a nagyvárosokét még nem, vagy úgy, hogy mind a kettőjét, vagy főleg a városokét, és kevesebb vidékét, és mégis így is vezet. Tehát ezek mind befolyásolhatják azt, hogy később mi lesz a végső eredmény, ha egyáltalán ez kiderül, mert valóban, hogyha nagyon szoros lesz az eredmény, akkor biztos, hogy különböző jogi procedúrák lesznek még.
Ugye a levélszavazatokban a párt megfigyelők tevőlegesen beavatkozhatnak, abban az értelemben, hogy ellenőrizhetik, kezdjükbe foghatják, hogy valódi-e, élő ember adta ele, és ha igen, akkor ők maguk indíthatnak eljárást, vagy nem?
Ezeket a, igen, tehát hogyha megszámolják a szavazatukat, akkor utána bármelyik párt, sőt, általában bármelyik szavazó polgár keresetet nyújthat be, hogy választási csalás történt, vagy szerinte az történt, és ebben az esetben újra számlálást kell tartani. Az újra számlálásnál nyilván ott vannak a pártok által delegált képviselők, főleg ügyvédek. Mondjuk, hogyha a levélszavazásról beszélünk, akkor említettem ezt a példát, hogy nagyon gondosan megnézik azt, hogy valóban élő személyek adták el-e. Tehát akkor egybevetik azt, hogy a halálozási adatok megfelelnek-e nincsenek olyanok, akik szerepelnek, mint akik leadtak szavazatot, de közben már meghaltak, vagy azelőtt haltak meg. Aztán nyilvánvalóan számít az, hogy a lakhely nagyon fontos. Az Egyesült Államokban elég nagy a mobilitás, tehát akár a 45 napja, tehát bő másfél hónapja indult el a korai szavazás, illetve a levélszavazás. Sok ember elköltözhetett államon belül, vagy akár államon kívülre, egy másik államba. Tehát ugye ezeket is akkor megnézik, hogy esetleg elköltözött az illető már, mit tudom én, Wisconsinba, de még Michiganbe kapta meg a szavazócédulát, és Michiganbe küldte le, ahol ott már Wisconsini állampolgár. Tehát minden elképzelhető eset előfordulhat, és akkor hát nyilván ellenőrzik azt, hogy az adott esetben az aláírások megfelelnek-e az illető ismert más helyen aláírt papírjainak, mondjuk egy bankszámlán vagy bármin, akkor ugyanúgy adott esetben a tanúknak az aláírását ellenőrzhetik, hogy a dátumot nem javították-e ki, ellenőrzhetik, hogy megfelelő időbe adták, és nem később, és visszadátumozták. Tehát rengeteg minden ilyen technikai kérdés lehet, amit tehát ezek az ügyvédek, akik rendkívül gyakorlottak, és hát megfelelő tapasztalattal rendelkeznek, mind ellenőriznek abban az esetben, hogyha vita van, és úgy gondolják, hogy az ő kliensüknek hát előnyt jelentett az, hogy ezeket a szavazatokat újra megnézik és ellenőrzik.
Az előző választáson megismert a széleken kék, középen piros választási színtérkép változott valahol, az eddigi adatok szerint, vagy darabra ugyanaz?
Hát majdnem, hogy ugyanaz. Tehát Új-Mexikó és Arizona az, ami talán változott, de gyakorlatilag az egész dél-középnyugat sziklás-hegység államok, és hogyha ezek a billegő államok közül Pennsylvania, Michigan, mint a republikánusokhoz kerül, akkor azt lehet mondani, hogy nem nagyon változott. Tehát Új-Anglia, a keleti part az szolid kék színű, magyar demokrata, utána a nyugati part, a három államot, Washington, Oregon és Kalifornia, és hát közötte, mondom, két ilyen délnyugati állam található még. Talán még Nevada lesz, de hát Nevadában is körülbelül már egyre szűkül a kettő jelölt közötti különbség. Tehát az elképzelhető, hogy még ott lesz valami változás, de gyakorlatilag ugyanaz a választási térkép marad, ami azt jelenti, hogy félig meddig az első államok választási térképe az megszilárdult ilyen szempontból, és valóban a kérdés az, hogy ott a nagy tavak környékén Wisconsin, Michigan, Ohio, esetleg Pennsylvania-t hozzá lehet számítani, hogyan szavaz, mert a többi az nagyjából hasonlóképpen szavazott, mint 16-ban.
Kölcsönösen csalási szándékkal vádolja egymást most a két oldal, vagy ez a nézet valamelyik oldalon erősebb?
A republikáns oldalon olyan szempontból erősebb, hogy Trump és a republikánsok kezdetű fogva úgy gondolták, hogy a levélszavazás több visszaélésre ad alkalmat, mint a személyes szavazás. Ebben elvileg igazuk van, tehát a személyes szavazásnál nehezebb hamisítani aláírás, hiszen ott helybe kell aláírni, adott esetben be kell mutatni igazolványt. Tehát ott nehezebb olyan dolgokat csinálni, mint a levélszavazásnál. Ott nem lehet azt, hogy összegyűjt valaki x számú szavazatot, aztán hát vagy bedobja, vagy nem, vagy megváltoztatja a szavazatokat, vagy nem. Tehát ilyenek ott nem lehetnek, de hát nyilvánvaló, hogy ez az esetben, hogyha a demokraták szenvednének vereséget, biztosan találnának ürügyet arra, hogy azt mondják, hogy csalás történt itt vagy ott vagy amott, és a republikánsok eleve hát szkeptikusak voltak a levélszavazatokat illetően, és főleg Donald Trump is kifogásolta, hogy például Pennsylvania-ban elfogadnak levélszavazatokat még három nappal november 3-a után is.
Ugye ezek azok, amelyeket korábban feladtak, és utaznak a postán?
Igen, tehát itt is kérdés az, hogy mikor adják föl. Ebben az esetben november 3-án, tehát a szavazás napján is föl lehetett adni levélszavazatot. Máshol ezt nem engedik meg, de itt megengedik többek között.
A képviselőházi és szenátusi választás is volt. Ennek mi a rendje? Hogy illeszkedik az elnök választáshoz képest az amerikai választási rendszerbe?
Az amerikai választási rendszer nagyon struktúrált olyan szempontból, hogy minden két évben újra választják az egész képviselőházat, szövetségi képviselőházat. Továbbá nem mondom mindig a szövetségi, de tulajdonképpen mondanom kellene, hogy pontos legyek, mert egyszerre különböző államokban van kormányzóváltás, egyes tagállamokban is, a kongresszus, a helyi tagállami kongresszusban is szenátor, illetve képviselőválasztás, tehát ezekről most nem beszélünk. Tehát az egész képviselőházat 435 tagot, ezen kívül a másik rendszer az, hogy a szenátorokat 6 évenként választják, de az első csoportot két-két éves ciklusokra osztották be, illetve 2-4-6 éves ciklusra osztották be az alapító atyák, amely azt jelenti, hogy azóta mindegyik szenátor 6 évet tölt a tisztségbe, ennek megfelelően mindig csak egy harmadokat választják két évenként. Ilyen pillanatban 35-öt, azért 35-öt a 100-ból, mert két helyen időközi választás volt, és időközi választás az csak a ciklus végéig szól, például John McCain helyére, aki közben meghalt, és végül az elnököt meg 4 évenként, tehát 2-4-6 éves ciklusok vannak, és minden második választási ciklusban, minden szüke évben választják az elnököt. A legközelebbi kongresszusi képviselőházi választás és szenátorválasztás 2022-ben lesz. Ezért lehet az, hogy például egy elnök Obama elkezdett egy demokrata többségű, vagy Trump egy republikánus többségű képviselőházi és szenátussal, és aztán két év után megváltoztak az erőviszonyok, és mind a kettőnek utána egy olyan kongresszussal kellett dolgozni, amelyben legalább az egyik ház a másik párt kezébe volt. Ezt az amerikaiak időnként szeretik csinálni, amit úgy szoktak nevezni, megint csak angolul mondom, ez a split the ticket, tehát hogy mondjuk egy pártból veli elnökre szavaznak, viszont egy másik pártból való szenátorra vagy képviselőre szavaznak. Sokan úgy gondolják, hogy nem kellene egy kézbe adni az egész képviselőházat, az egész szenátust és a fehérházat egyszerre, mert akkor egy pártnak félig meddig elnőzetlen hatalma van, már pedig az amerikaiaknak a nagyon fontos elve ez a fékek és ellensúlyoknak a rendszere. Tehát ők inkább azt szeretik, hogy hát valamifajta elnőzés megvalósuljon. Ennek van politikai, illetve pozitív hozadéka, meg negatív. Pozitív hozadéka, hogy akkor egy párt a programját meg tudja valósítani. A negatív pedig az, hogy egy ilyen esetben gyakorlatilag egy patthelyzet alakult ki, mert az egyik ház abszolút mértékben le tudja lassítani adott esetben egy elnöknek a mozgását, illetve a politikai aktivitását, vagy pedig egy elnök tudja a vétóival a kongresszus mindkét házát lassítani a törvényhozásba. Tehát pro és kontra vannak érvek, tehát ez nagyjából a kongresszus és a szenátusi választásoknak a rendszere, illetve a jelentősége.
Melyik ház szerepe a fontosabb az amerikai hatalom gyakorlásban?
Nagyon nehéz ezt mondani, mert mindegyiknek speciális feladatozásai vannak. Tehát, hogyha képviselőházat nézzük, akkor a képviselőház az, amelyik például elindíthatja az impeachmentet, tehát a közjogi felelősségre vonást, ez a képviselőháznak a joga. De a képviselőháznak a joga, hogy az összes költségvetési pénzügyi törvény onnan kell, hogy kiinduljon. Utána végig kell, hogy menjen a szenátuson is, de onnan kell, hogy kiinduljon. Ugyanakkor a szenátus az, amelyik szavaz az elnök legfontosabb, illetve az állam legfontosabb tisztségviselőinek a kinevezéséről, tehát így a legfelsőbb bírósági tagokról, a kabinetminiszterekről, a legfontosabb hivatalok vezetőiről, CIA, FBI, NASA, a Fed és így tovább. És a szenátus az, amelyik a nemzetközi szerződéseket kétharmada jóvá kell, hogy hagyja, és a szenátus az, amelyik többek között a nagyköveteknek a kinevezését is jóvá kell, hogy hagyja. Tehát ilyen szempontból a szenátus az, amelyik nagyobb szerepet kap, és a szenátus az, amelyik végső soron kimondja a verdiktet egy impeachment eljárásnál. a képviselőház rugalmasabb ilyen szempontból, egyrészt két évenként választják a tagokat, tehát ott gyorsabban változnak adott esetben az erőviszonyok, a szenátusban alkalmanként azért hosszabb távra tudnak gondolkozni, de mind a kettőnek megvan a maga funkciója, és hát természetesen együttesen gyakorolják a törvénykezést, tehát ellentétben mondjuk a brit rendszerrel, ahol hogy a lordok háza megvétózott, vagy nem engedett át egy törvényjavaslatot, akkor legközelebb az alsóház kikerülheti a lordok házát, és közvetlenül a királynőnek ülteti a törvényjavaslatot aláírásra, illetve a Nagy-Britanniában az úgynevezett pénzügyi törvényeket egyáltalán nem is küldik a lordok házába, nem, hogyha az alsóház elfogadja rögtön egy uralkodói jóváhagyásra. Itt viszont közösen működik együtt minden egyes törvényjavaslatnál a képviselőház és a szenátus, függet attól, hogy honnan indul ki az a törvényjavaslat.
De akkor nem is jó az a kérdés, hogy mi könnyebb az elnöknek, hogyha a képviselőház vele azonos, vagy ha a szenátus vele azonos? Vagy mi nehezebb, hogyha mind a kettő ellentétes?
Hát, hogyha választani lehet, akkor inkább a képviselőház ellentét, tehát ellentétes képviselőház jobb az elnöknek, ugyanis hogyha a szenátusban az ellenzék van többségben, akkor hát gyakorlatilag minden, majdnem minden kinevezését megfurhatja, elhalasztatja, húzhatja az időt, és így tovább, ami azt jelenti, hogy hónapokig akár betöltetlen maradnak nagyon fontos pozíciók, a nagyköveti pozíciótól kezdve akár államtitkáig, vagy akár miniszterig, vagy akár különböző intézményeknek a vezetőig. Tehát ilyen szempontból a szenátusi azonos többség az elnöknek jobban jön, mert hát most láttuk a legutóbbi példát, hogyha a szenátusban a demokraták lettek a többségben, akkor nem tudta volna Amy Coney Barrettet kineveztetni a legfelsőbb bíróság tagjává, márpedig a legfelsőbb bíróság óriási szerepet játszhat most akár a választásnál, vagy még a következő években, amikor olyan kérdések merülhetnek föl, mint az abortusz kérdése, az egészségügy kérdése, a pozitív diszkrimináció kérdése, hiszen most három legfelsőbb bírósági tagot tudott Donald Trump jelölni a 9 tagú testületbe, és így minimum 5-4, de akár 6-3 arányban a konzervatív beállítottságú a főbírók vannak többségben, ami azt jelenti, hogy ők nagyon nagy mértékben tudnak változtatni az egyiki társadalmi, akár politikai rendszereken, vagy hát rendelkezéseken, és a legfelsőbb bíróság döntései pedig úgymond szentek, tehát senki nem tudja azokat felülírni, se az elnök, se a kongresszus. Tehát ezért fontos ilyen szempontból, hogyha a szenátusban van inkább egy hasonló párt, vagy ugyanaz a párt hatalma, mint a képviselőházban, mert végülis azok a kinevezések azért sokat számíthatnak, akár hosszú távon is.
Jelenlegi adatok szerint a képviselőházban és a szenátusban maradnak az erőviszonyok, vagy látszik valamilyen változás?
Úgy tűnik, hogy maradnak. Tehát a képviselőházban biztos volt, ott eléggé biztos demokrata többség volt, tehát ott nem nagyon volt kérdés. A demokraták nagyon reménykedtek abba, hogy a szenátusban tudnak esetleg fordítani, ahol 53-45-2 volt az arány. Ez úgy jött ki, hogy 53 republikánus, 45 demokrata plusz 2, úgymond független, de közük az egyik Sanders, illetve mind a kettő a demokratákkal szavazott együtt. Tehát 53-47, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a demokraták többséget szerezzenek úgy, hogy Trump az elnök, akkor 4 helyet kellene plusz helyet szerezniük, tehát hogy 51 helyük legyen. Hogyha Biden az elnök, akkor elég lenne 3, ugyanis a szenátusnak az elnöke hivatalosan az alelnök, és szavazat egyenlő esetén az alelnök dönt, illetve hogyha Biden lenne az elnök, és 50-50 lenne a szenátusban az arány, akkor emiatt a demokrata párt lenne jogosult az összes szenátusi bizottság élére az elnököt kinevezni. Ugyanis a szenátusban is, és képviselőházban is a győztes mindent viszelvel érvényesül a bizottsági elnöki helyeknek a kiosztásában, illetve semmi kiosztás nincsen. Amelyik párt van többségben, az kapja az összes szenátusi, illetve képviselőházi bizottsági elnöki helyet. Ellentétben mondjuk például, hogy egy közismert példát mondjuk a magyarral, ahol proporcionálisan osztják el az állandó bizottságoknak az elnöki tisztségét a parlament beképviselt pártok között.
Ha elindul a jogorvoslatok folyamata, akkor azt milyen szinteken kell elkezdeni? Mindenki a helyi választási bizottság döntéseit helyi bíróság előtt támadja meg? Hogy megy ez?
Tehát helyi bíróság előtt, és utána pedig átkerülhet szövetségi bíróság elé. Abban az esetben nyilván szövetségi ügy, hogy ki lesz az elnök, és úgy, hogy 2000-ben a legvégség szót a legfelsőbb bíróság mondhatja ki. Tehát a demokraták többek között ezért is ellenezték olyan hevesen Amy Coney Barrettnek a kinevezését, mert ezzel úgy gondolják, hogy abban az esetben, és lehetséges, hogy tudtak már valamit, hogy azért itt nem lesz földcsúszamlásszerű győzelem, hanem nagyon szoros küzdelem lesz, és elképzelhető, hogy egy olyan helyzet áll elő, mint 2000-ben. Hogyha a legfelsőbb bíróság megy föl az ügy, különböző felebezések folytán, akkor a demokraták elképzelése szerint, vagy félelme szerint a republikánsok által kinevezett főbírók, ilyenben a hatan a republikáns jelölt mellett döntenek, akár úgy, hogy leállítják a szavazásokat, vagy megsemmisítenek olyan levélszavazatokat, vagy személyesen leadott szavazatokat, amelyeket akár republikánsok megtámadtak. Tehát ezért olyan fontos az, hogy most többek között a bíróságokon kik ülnek és kik nem ülnek. Hozzá kell tenni még azt, hogy Donald Trump az alacsony fokú szövetségi bíróságba is kb. 200 ember tudott kinevezni az utóbbi 4 évben.
Az alacsonyabb fokú bíróságok is elrendelhetnek szavazás megismétlést vagy megsemmisítést, vagy ez olyan súlyú ügy, aminek fel kell mennie a legfelsőbb bíróságra?
Tehát elrendelhetik, és abban az esetben, hogyha az ott elfogadott döntés, vagy határozat, vagy ott hozott határozatot valamelyik fél megtámadját, akkor megy a következő szintre föl, és a legfelső szint, itt 3 szintű bíráskodásról van szó, keleti, feleviteli és legfelső bíróság. Na hát így kerülhet föl felebezések útján a legfelső bírósághoz az ügy.
Köszönöm szépen. Az elmúlt 1 órában Magyaris Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.